Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hát nagyon örülök a lelkesedésnek. Nagyon jó, így tök bátorító feljönni, úgyhogy... Igen, és nagyon-nagyon jó volt a dicsőítés is, és nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretnék ma nektek egy olyan témáról beszélni, ami azt gondolom, hogy talán mindennek az alapja, és Isten nagyon a szívemre helyezte, ez pedig a szívünk. Szeretnénk ma nektek a szívről beszélni, a szívünknek az állapotáról, és Isten szívéről szeretnénk ma nektek beszélni. Isten a szívemre helyezte azt, hogy kérdezzem meg ma tőletek, nem kell rá válaszolni hangosan, hanem mindenki magának válaszolja meg ezt a kérdést, úgy igazán mélyen, hogy hogy vagytok, vagy hogy vagy? Hogy vagy lelkileg? Hogy vagy a szívedben? Tudjátok, nagyon sokszor találkozunk, megkérdezzük egymástól, hogy szia, hogy vagy, mi újság? És akkor mondjuk, hogy jó, volt a hét, ezt csináltam, azt csináltam, stb. És beszélünk dolgokról, történnek dolgok az életünkbe. De tudjátok, Isten a szívet nézi. És teljesen mindegy, hogy mi történt a héten, teljesen mindegy, hogy mit csináltál a héten, miket értél el a héten, hogyha a szívedben belül nem vagy jól, nem érzed magad a helyeden, küzdesz dolgokkal, nehézségekkel, akkor igazából Istennek nem az számít, hogy te miket mesélsz így el, hanem az, hogy mi van benned. És ezt meg kellett nekem is értenem jó pár héttel ezelőtt, Isten elkezdett foglalkozni a szívemnek az állapotával. És elkezdett azzal foglalkozni, hogy teljesen mindegy, hogy mit teszek itt a gyülekezetben, vagy mennyire jól dolgozom, vagy mit csinálok, hogyha én magam nem élvezem az életemet, és én magam nem tudok jól lenni a munkámban, vagy itt akár a gyülekezetben, vagy a családomban, a kapcsolataimban, ha nem vagyok jól, akkor igazából Istent a felület az nem annyira érdekli. Istent az érdekli, hogy te hogy vagy. Hogy van a szíved, hogy van a lelked. És néhányan lehet, hogy tapasztaltátok, hogy én is néha felszoktam tenni azt a kérdést, hogy szia, hogy vagy? És akkor elmondjátok, hogy hogy vagytok, és te megkérdezem, hogy van a lelked, vagy hogy van a szíved. És pontosan azért szoktam néha én is ezt kérdezni, mert nagyon sokszor, mikor megkérdezek valakit, hogy hogy van, akkor nem feltétlen arra vagyok kíváncsi, amit tett, hanem arra, hogy tényleg hogy van belül. Szóval úgy éreztem, hogy Isten akar kezdeni, akar egy kicsit foglalkozni a szívünkkel, és egy picit bele akar, picit fel akar kavarni, és meg akarja vizsgálni a szívünket. És tudjátok, hogy azt gondolom, hogy nekünk is többet kellene foglalkoznunk a szívünkkel. Nagyon elfoglaltak vagyunk, nagyon-nagyon sok teendőnk van egy nap, rengeteg dolgot kell elintézni, rengeteg tanulnivaló van, rengeteg munka van, és nagyon sokszor nem szánunk elég időt arra, hogy csak leüljünk, és átgondoljuk, hogy végül is mi is van bennem. Mégis, hogy érzem magamat? Van-e bennem megbocsátatlanság? Van-e bennem harag? Vannak-e bennem indulatok? Le vannak-e rendezve a dolgaim? Le van-e rendezve az életem? És tudjátok, ez azért nagyon fontos, mert ahogy telnek a napok, telnek a hetek, a hónapok, a dolgok szép lassan így lappangnak a szívünkben, szép lassan lelappangnak az életünkben, és egyszer csak azt veszük észre, hogy frusztráltak vagyunk, feszültek vagyunk, és nem tudjuk, hogy miért. És utána meg már nagyon nehéz mélyreásni, hogy pontosan mi a probléma gyökere. Szóval többször kellene foglalkoznunk a szívünkkel. Sokkal többször kellene megvizsgálni azt, hogy hogyan vagyunk, mert Istennek is ez számít. Istennek fontos, hogy te hogy vagy. Istennek fontos az, hogy te hogy érzed magad, tudod-e élvezni az életedet. Nem az számít tényleg, hogy mit teszünk, hanem hogy milyen szívvel tesszük, és hogyan tesszük. Egyre jobban rájövök arra, hogy a keresztény életnek és a keresztény utazásnak az egyetlen egy célja igazából az az, hogy megismerjük Istennek a szívét, és egyre inkább olyanná váljunk, mint amilyen ő. Istennek is van egy szíve felénk, amit nagyon sokszor nem ismerünk igazán. És tudjátok, abban a kegyelemben volt részem, hogy Isten elkezdett az utóbbi időben kicsit tanítani az ő szívéről, és tanítani arról, hogy ő milyen, hogyan gondolkozik, és mi az akarata az én életemmel, és az én szívemmel is. És erről szeretnék egy picit beszélni nektek. Tudjátok, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem Istent, szeretem Jézust szenvedélyesen. Egyre inkább szenvedélyesen szeretem őt. És az atyának is ez a szíve felénk, szenvedélyesen szeret bennünket. És szeretné, ha mi is szenvedélyesen szeretnénk őt vissza. És tudjátok, ezért fantasztikus, és ezért jó az, amikor megértünk részeket belőle. Bár sosem leszünk itt földi testben elég okosak ahhoz, hogy mindent megértsünk az Atya szívéből. De részeket meg tudunk érteni, és azok a kicsi részek kell, hogy egy olyan szenvedélyt, egy olyan szeretetet adjanak belénk, amin keresztül egyszerűen csak elkezdjük viszont szeretni az Atyát. Elkezdünk szeretni vele időt tölteni. Elkezdünk szeretni vele beszélgetni a mindennapjainkban. Tudjátok, a Vízió vasárnap múlt héten, ahogy Géza kiraktam most is ezt a 6 célt, amiről szó volt, a harmadik volt az öntáplálás. És igen, nagyon megragadott ez a rész, mert azt gondolom, hogy ez az egyik kulcs az életünkben, mindannyiunknak az életében, amit meg kell tanulnunk, saját magunkat táplálni. És ez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik a szívhez. És kicsit ezt az öntáplálás részt szeretném ma kifejteni még jobban, és a szívhez kapcsolni. Úgyhogy szeretnék nektek egy elég alapigét felolvasni a Bibliából. Ez a Példabeszédek 4.23. Ma nem lesznek igék kivetítve, de forgathatjátok a Bibliát. Úgyhogy a Példabeszédek 4.23. Ezt az igét nagyon sokan ismeritek. Rengeteget idézzük, rengeteget használjuk, viszont azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mindig értjük, mennyire fontos ez az ige. Példabeszédek 4.23 azt mondja, mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az életed, az élet forrása. Nagyon sokat beszéltünk már erről az igéről. De tudjátok, azt mondja a második része, hogy a szívből fakad az élet. Nem tudom, hányan realizáltátok már azt az életetekben, hogy ez maga az életeteknek a minősége, az életeteknek a kimenetele attól függ, hogy mi van a szívedbe. Minden ettől függ. Hogy milyen életed lesz, az a szíved állapotától függ. Mennyire lesz jó, mennyire lesz örömteli, mennyire lesz élvezetes és áldott, a szívedtől függ. És nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy ez igen nem azt mondja, hogy a múltattól függ, hogy milyen családból jössz, milyen nehézségeken mentél keresztül. Nem ettől függ, hanem a szívtől függ az életednek a minősége. Úgyhogy, ha szeretnénk és szeretnétek egy jó életet, egy áldott életet, egy olyan életet, amelynek a mindennapjai örömtelik, akkor különösen fontos, hogy a szívet priorizáljuk, és előre helyezzük az életünkbe, és megvizsgáljuk a szívünket, és rendbe tegyük a szívünket. Azt mondja az ige, hogy mindennél jobban őrizd te a szívedet. És tudjátok, ez volt az a dolog, amivel Isten velem nagyon-nagyon-nagyon sokat foglalkozott, éveket foglalkozott vele. Méghozzá ezzel a résszel, hogy te őrizd a szívedet. Mert tudjátok, én nagyon-nagyon sokszor elvártam azt, hogy mások jól bánjanak velem, mások vigyázzanak az én lelki világomra, az én érzelem világomra, az én határaimat tiszteletben tartsák. De tudjátok, nem mindenki tudta ezt megtenni, és egyszerűen nem rossz szándékból. Tehát, hogy emberek vagyunk, hibázunk, nagyon sokszor nem is ismerjük egymást egyébként, hogy mi egymásnak a határa, mi egymás érzékenységi küszöbe, és nagyon könnyen sebezünk sokszor másokat, vagy akár egymást is, úgyhogy nem direkt csináljuk. És a lényeg az, amivel Isten elkezdett foglalkozni, hogy az én felelősségem a szívemnek az állapota. Egyedül az én felelősségem. Nem a családom felelőssége, ez lehet, hogy furcsán hangzik, nem is a párom felelőssége, nem is a szüleim felelőssége, az én felelősségem, hogy vagyok, és mi van bennem, és milyen az életem. És elmondom, hogy miért. Ha mondjuk fiatalok vagytok még, vagy otthon laktok, szülőkkel éltek, akkor a szülőknek a felelőssége nyilván, hogy megtanítsanak dolgokra, és tanítanak is benneteket dolgokra, mi helyes, és mi nem, mit csináljatok, mit ne csináljatok, mi egészséges, mi nem egészséges. De ha te ezt nem tartod be, és mondjuk te nem írod meg a házidat, vagy te nem tartod be azokat a szabályokat, amiket a szülők mondanak neked, és áthágod, akkor ez nem a szüleidnek a felelőssége. A szülőknek az a felelősségük, hogy elmondják, hogy mi a helyes, mi a nem helyes, próbáljanak nevelni, próbáljanak gondoskodni rólad, de a te felelősséged, hogy utána ezt beleülteted az életedbe, és aktuálissá teszed. Ugyanez a helyzet a párkapcsolattal, házassággal is. Én nagyon sokszor úgy voltam vele, hogy hát Géza a férfi, neki kell vezetni, úgyhogy vezess, én meg ülök, és akkor gyerünk, mondjad, mit merre, mit hogy csináljak, stb. Stb. És nagyon könnyen átpasszoltam a felelősségeket neki, hogy hát neki kell rám vigyáznia, mert hát ugye ő vezet, ő átvette a vezetést apukámtól, akkor innentől kezdve, hajrá Géza, gyerünk! És hát természetesen egy szintig működik, de egy szint után már nem működött. És nagyon-nagyon sokszor támadtam őt is, hogy nem elég jól bánik velem. És volt egy pont, miután emlékszem, mondta nekem, hogy ne haragudj, de egyszer már nem tudok mit csinálni. Tehát, hogy így próbálok mindent helyesen csinálni, próbálok mindent jól csinálni, de egyszer nem tudok. És most ez ugyanúgy vonatkozik egyébként a fiúkra is fordítva is. Tehát, hogy próbálunk egymásra vigyázni, de nem mindent tudunk megtenni. És tudjátok, ez nagyon-nagyon fontos, hogy felelősséget vállaljunk a saját szívünkért és a saját életünkért is. Mert ugye azt mondja az ige, hogy a szívből indul ki az élet. Ez számomra azt is jelenti, hogy az életedért is te vagy a felelős. Hogy mi lesz belőled, hova fogsz eljutni az életben, te vagy egyedül érte a felelős. És ezt azért mondom, mert tényleg én nagyon-nagyon sokáig úgy éltem, hogy fügtem körülményektől, fügtem dolgoktól, fügtem attól, hogy milyen munkám van, hogy kivel dolgozom együtt, vagy hogy kik a barátaim, ugye kik vannak körülöttem, milyen anyagi helyzetben vagyok. Szóval természetesen a körülmények körbevesznek, de mégis te vagy az, aki meg tudod hozni azt a döntést a körülmények közepette, hogy ezekre hogy fogsz reagálni, és hogy mit akarsz, mi a célod, és hova fogsz menni. És azért szeretném ezt nagyon kihangsúlyozni, mert azt érzem, hogy nagyon sokszor elvárásokat rakunk egymásra is. Elvárásokat rakunk egymásra is, hogy ki mennyit foglalkozzon a másikkal, kinek hogy kéne viselkednie, kinek mit kéne csinálnia, és el is felejtjük, hogy közben nekünk is megvannak a saját problémáink, úgymond. Én is néha nagyon okos vagyok, hogy kinek mit hogy kéne csinálni, és közben meg ott vannak a saját problémáim, amikkel meg szintén kéne foglalkozni, meg kéne oldani. Tudjátok, pár hete meghoztam egy döntést, egy elég furcsán hangozható döntést, de azóta érzem nagyon az áldásait, mégpedig azt, hogy eldöntöttem azt, hogy innentől kezdve felelősséget vállok a saját életemért, a saját szívemért is, és nem teszek senkire semmilyen elvárást soha többé. Nem várok el többet, senkitől semmit. Ez azt jelenti, hogy ha belépek egy helyre, ez most hülye hangzik, de nekem ez is fontos volt, ha belépek egy helyre, nem várom el, hogy köszönjenek nekem, nem várom el, hogy oda jöjjenek hozzám, hogy megkérdezzék, hogy vagyok, nem várom el azt sem, hogy mit tudom én, megjegyezzék a szülinapom vagy a névnapom, semmit nem fogok innentől kezdve senkitől elvárni. Azt sem, hogy karácsony ajándékot adjon, azt sem, hogy, tehát értek, semmit, semmit, semmit. Ez nagyon furcsa, Zoltán felélegzett. Ez nagyon furcsán hangozhat, de elmondom nektek, hogy miért. Elmondom nektek, hogy miért. Azért, mert egyrésztről ez egy nyomás az embereken. Tehát szerintem mi nagyon sokat stresszelünk azon, hogy állandóan mindenkinek megfeleljünk. Jaj, ő neki ez most fontos, akkor jó, nem tudom, neki ezt, neki azt, és állandóan görcsölünk, hogy a másoknak megfeleljünk, és mindenkinek teljesítsünk. És tudjátok, hogyha mindenki meghozná ezt a döntést ugyanúgy, hogy nem vár el senkitől semmit, és cserébe meghozná azt a döntést, mert utána ezt is meghoztam, hogy én leszek az, aki köszön, aki oda megy, aki megkérdezi, hogy van, aki figyel erre, arra, amarra, kinek, mikor, mi, stb., akkor mindenki el lenne foglalva a másik szükségeivel. És azt vennénk észre, hogy nincs szükség, nincs hiány, nincsenek betölthetetlen űrök. Ez nagyon-nagyon érdekes dolog, és közben a mi szívünk is feltöltődik. És elmondom, hogy ez hogy lehetséges. Eldöntöttem, hogy Isten lesz egyedül az én szívemnek és az egész életemnek a forrása. Mindenem belőle fog fakadni. És tudjátok, azért, mert azt mondja az ige, a 2 Korintus 12:9, hogy elég az a kegyelem, amelyet kaptál. 2 Korintus 12:9. Azt mondja az ige, elég neked az én kegyelmem. Utána folytatja, mert az én erőm a te erőtlenséged által éri el a célját. De az elejét szeretném kihangsúlyozni. Elég neked az én kegyelmem. És tudjátok, Géza annyiszor beszélt már erről, hogy van a szívünkben egy ilyen kereszt alakú űr, amit senki és semmi nem tud betölteni. És tudjátok, úgy voltam vele, hogy ha ez tényleg így van, akkor igazából semmi nem lesz nekem soha elég jó. Hiába, mit tudom én, Géza is van, hogy tök jó hete van, hogy rossz hete van. és akkor nem tud olyan kedves lenni velem éppen, vagy nem tud amúgy bánni velem, és akkor mi lesz? Összeomlok? Vagy hogyha valakit rosszul vagyok, próbálom felhívni telefonon, nem veszi fel a telefont, akkor összeomlunk. Értitek? Szóval, hogy nem függhetünk mindig másoktól. De ugyanakkor pedig szeretném kihangsúlyozni ezt a szabadságot, ami ebből fakad. Az a szabadság, ami abból fakad, mikor megtanuljuk azt, hogy a saját életünket hogyan tartsuk karban és rendben. És nem azt mondom, hogy nem mondom el a problémáimat senkinek, mert elmondom, meg megosztom veletek is a nehézségeimet, de eldöntöttem azt, hogy elsősorban Isten lesz az örömöm forrása. Isten lesz az, akihez először futok a nehézségeimmel. Isten lesz az, akitől tanácsot kérek első körben. Értitek? Amikor Isten a forrása az én életemnek. A másik dolog pedig, amiért igazából ez nagyon fontos, az egy történet, ami a Bibliában van, ez a Máté 18. rész, és a 21-től a 33-ig szeretném nektek felolvasni. Máté 18, 21-től a 33. versig. Ez kicsit hosszabb lesz, úgyhogy akinek van Biblia, nyugodtan keresi ki. Ez a történet nagyon megragadott, mikor elolvastam, és azóta is az egyik kedvencem. Azt mondja az ige, ezt Jézus mondja, mert Isten királysága hasonlít ehhez. Egyszer egy király elhatározta, hogy a szolgáival megfizetteti mindazt, amivel tartoztak neki. Miközben elszámolt velük, eléje hozták az egyiket, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel a szolga nem tudta megfizetni az adósságát, a király megparancsolta, hogy adják el őt rabszolgának a feleségével és a gyermekeivel együtt, és adják el minden vagyonát is. Jó kis behajtás. Amit pedig ezért kapnak, abból törleszik az adósságot. A szolgákkor leborult a király előtt, és így könyörgött. Kérlek, légy türelmes hozzám, minden adósságomat meg fogom fizetni. A király megsajnálta, szabadon engedte, és az összes adósságát elengedte. Miután ez a szolga elment, találkozott egy másik szolgatársával, aki viszont neki tartozott 100 ezüstpénzzel. Ezt szeretném hangsúlyozni, ez elég nagy a különbség a két összeg között, tehát nem tartozott annyira sokkal. Torkon ragadta, folytogatni kezdte, és azt mondta, add meg, amivel tartozol. Az meg az első szolga lába elé borult, és így könyörgött. Kérlek, légy türelmes hozzám, minden adósságomat meg fogom fizetni. Az első szolga azonban nem akart könyörülni rajta, hanem börtönbe záratta a szolgatársát, amíg az minden tartozását vissza nem fizeti. Amikor annak a szolgatársai meglátták ezt, nagyon megdöbbentek, elmentek a királyhoz, és elmondták, mi történt. Ekkor a király behívta az első szolgát, és azt mondta neki, te gonosz szolga, én minden adósságodat elengedtem, mivel kegyelemért könyörögtél. Neked is ugyanúgy könyörülned kellett volna szolgatársadon, ahogyan én könyörültem rajtad. Tudjátok, ez az ige engem nagyon megragadott, mikor először olvastam, mert megmondom, hogy nagyon pipa voltam erre a szolgára, és amikor így ment a történet, és láttam, vagy hát olvastam folyamatosan, hogy ugye mit csinál ez a szolga az ő szolgájával, akkor azon gondolkoztam, hogy lehet valaki ennyire érzéketlen, és hogy nem eshet le neki, hogy az a kegyelem, amit ő kapott föntről, hogy nem tudja azt átadni a másik szolgának. Hogy követelhet valaki valamit a másikon, amikor ő egyszer már megtapasztalt ennek az áldását. És amikor a végén, tudjátok, így leesik, hogy ez én vagyok. Ez én vagyok. És hogy igazából Isten az, aki az ő kegyelmét rám árasztotta, és Isten az, aki nekem mindent megbocsátott, Isten az, aki nekem nem ró fel semmit, és akkor sokszor én, hogy bánok másokkal. És elmondom, miért hozom ezt a példát ide. Természetesen ennek a gyökere a megbocsátás, amiről itt az ige beszél. De. Tudjátok, azon kezdtem gondolkozni, hogy Isten soha nem rak ránk semmilyen elvárást. És nem tudom, hogy ez már így feltűnt-e nektek. Isten nem várja el tőled, hogy te egyáltalán kövesd őt. Isten nem várja el tőled. Ez a te döntésed. Ha te nem követed őt, Isten ugyanúgy fog szeretni. Isten nem rak rád nyomást. Isten nem kéri tőled, hogy olvasd a Bibliát. Ez szintén a te döntésed. Természetesen elmondja, mint egy szülő, egy apa, aki tudja, mi jó a gyermekének. De ő nem sértődik meg rajta. Ez kinek jó? Nekünk. Mert amikor meg jön egy döntés, és nem tudjuk, hogyan döntsünk, akkor pedig ugye nagy a kétségbeesés, hogy jaj, mi a helyes, hogy a helyes, ott van az igében sokszor leírva. Isten nem várja el, hogy beszélgessünk vele, imádkozzunk hozzá. Nincs elvárás rajtunk. az az elvárás, amit sokszor mi érzünk magunkon, azt valószínűleg mi pakoljuk magunkra, és egyébként hamis lelkiismert furdalás olyan szempontból, hogy mindent, amit teszünk, szeretetben kéne tennünk az atyához. Nem úgy kéne oda mennünk az atyához, hogy jaj, nem olvastam Bibliát, jó, akkor gyorsan előveszem, olvasok egy igét, ó, király, akkor megvan mára, hanem a szeretetből, értitek, hogy vele akarok lenni, az atyával akarok lenni, tudni akarom, mi van benne, mi van a szívébe, stb. Ebből a motivációból kéne tegyük. Ez a szív, nem a to-do listán a pipa, hogy meg is, ma is imádkoztam, ma is Bibliát olvastam, dolgoztam, stb. Értitek? Amikor egy to-do listán szerepel ez az igeolvasás, ez az imádság, akkor ott valami félre siklott az életünkbe. Minden a szívből indul ki, és Isten nem rak ránk nyomást. És akkor elgondolkoztam, hogy én akkor miért rakok bárkire is nyomást? Bárkire is nyomást, hogy bármit is tegyen, értem. Hogy bármit is, bármennyit is foglalkozzon velem, bármennyit is törődjön velem. Most tényleg értsétek ezt jól, és tudom, hogy lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de tudjátok, hogy Isten képes arra, hogy minden szükségünket betöltse. Tudjátok, hogy mennyire mulandó ez a világ, hogy mennyire nehéz, amikor Marianna néni egy pár hete, tudjátok, meghalt, és láttam a Géza unokatesóit, az Esztert és a Krisztinát, és láttam összetörve, hogy mindkét szülőjüket elvesztették. Így pár éven belül. Tudjátok, mennyire leesett valami, hogy mennyire törékeny még a családunk is. Bármikor elveszthetjük az édesanyánkat, az édesapánkat, a testvérünket. Bármikor elveszthetjük akár egymást is. Elveszthetem a Gézát is. Nem tudhatom, értitek? És most nem félelmet akarok kelteni, nem szeretném, ha kicsit felébrednénk arra, hogy mennyire törékeny körülöttünk minden. És hogy mi történik akkor, ha körülötted mindenki elhagy, mindenki meghal. Akkor is meg tudsz állni, nem fogsz összeroppanni idegileg, erős tudsz maradni Krisztusban, hogy ő van melletted. Mert tudjátok, nekem ez a célom, nekem az a célom, hogyha minden össze is törne körülöttem, akkor is én erős maradjak, és Krisztusban sziklaszilárdan álljon meg a hitem, és tudjak boldogan élni. Amen. És szeretném ma ezt a célt kitűzni elétek, hogy függjünk csak és kizárólag Jézus Krisztustól. És tudjátok, hogy ez milyen vonzó lesz egyébként a környezetednek? Tudjátok, milyen vonzó lesz, mikor azt látja a párod, hogy ennyire függsz Krisztustól, és ennyire Krisztus az alapja az életednek? Tudjátok, hogy fellobban újra akár a szerelem, a szeretet, hogy kinyílik a házasság is. Tudjátok, egy családba is milyen élet tud jönni, mikor azt látják akár a szülők, hogy a gyerekük vidám, hogy boldog, hogy kiegyensúlyozott. Egyszerűen életre kell minden körülöttetek. Életre kell a suli, életre kell a munkahely, mert ez Krisztus. Mert amikor benned felnő Krisztus, ez kiárad a környezetedre is. Úgyhogy arra bátorítalak ma benneteket, hogy hozzunk meg egy döntést, hogy Krisztustól tesszük függővé az életünket, és Krisztusra fogjuk tenni a szívünket, és ő lesz mindenünknek az alapja. És ennek kapcsán szeretnék nektek egy nagyon picit beszélni a stabilitásról is. Ugyanis ez volt a másik olyan téma, amivel Isten nagyon elkezdett foglalkozni az életemmel. Tudjátok, én egy nagyon hullámos ember voltam nagyon sokáig, és hála Istennek, hogy ezt mondom, hogy voltam, mert tényleg azt gondolom, hogy voltam. De most már nem vagyok ilyen. És nagyon durva érzelmi hullámaim voltak. Egyik nap fönt, másik nap lent, egyik nap sírógörcs, másik nap nagy nevetés. Tehát ilyen meglepetés voltam minden nap, hogy éppen Zsani, hogy lesz? Tényleg. És hát nem könnyű azért így élni. És akik tudjátok, hogy miről beszélek, mert lehet, hogy ti is így éltek, hogy kicsit ilyen hullámzó az életetek, azok tudják, miről beszélek. Szükségünk van stabilitásra az életünkben. És azért nagyon fontos Jézushoz kapcsolni a szívünket, és figyelni a szívünk állapotára, mert minden innen indul ki, a stabilitásunk is innen fog kiindulni. Egy ideig meg lehet játszani, hogy tök jól vagy, egy idő után törni fog a mécses, és minden körülötted borul. Én általában ilyen voltam, nyeltem hétig, hónapig, és kicsit csak borult minden, és senki nem tudta, miért sírok. Egyik nap még vidám voltam, másik nap már nem. Szóval stabilitás. És rájöttem én is arra, hogy szükségem van az életemben stabilitásra. És arra gondolok itt a stabilitás kapcsán, hogy bármi is történjen körülöttem, bármi is támad, ne lopja el a sátán az aznapi áldásokat, az aznapi örömömet, az aznapi feladataimat. Ugyanis rám a szétesés volt a másik tipikus jellemző, amikor beütött valami krak, abban a pillanatban szétestem. Nem tudtam dolgozni, nem tudtam figyelni a feladataimra, nem tudtam végigcsinálni a dolgokat, teljesen szétestem, és utána felhalmozódtak a teendők is, és konkrétan, tehát ilyen Onnantól kezdve már semmit nem lehetett velem kezdeni, szóval ilyen totális szétesés és káosz. Szeretnék nektek egy igét a stabilitásról felolvasni a Máté 7, 24. verstől. Máté evangéliuma 7, 24. verstől. Azt mondja ez ige. Aki meghallgatja szavaimat, Jézus mondja, és meg is teszi, amit mondok, az olyan, mint a bölcs, aki a házát sziklára alapozta. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és neki támadt a háznak, de az mégsem dőlt össze, mert sziklára építették. Aki pedig hallgatja szavamat, de nem teszi meg, amit mondok, az olyan, mint az ostoba, aki homokra építette a házát. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és rázódult a házra, az pedig teljesen romba dőlt. Tudjátok, azt mondja az ige, hogy amikor Jézushoz kapcsoljuk az életünket, és őre alapozzuk az életünket, amiről beszéltem eddig, Jézus az alapja az életünknek, olyanok leszünk, mint a sziklára épült ház. Azt mondja az ige, hogy jöhet a szél, jöhet a vihar, jöhet bármi, nem borul össze a ház, hanem stabilan áll, mert a sziklára épült. A szikla Jézus Krisztus és az Atya. Azt gondolom, Jézus az evangéliumokban nagyon-nagyon jól bemutatja, hogy milyen egy stabil élet. Ha valakinek problémái voltak az életében, azt gondolom, hogy Jézus volt. Tehát minden, ami csak történhetett, megtörtént vele. Az emberek köpködték, utálták, egyedül volt nagyon sokat. Még a legjobb barátai is elhagyták az utolsó percben, ugye a tanítványai. Ő hordozta minden betegségünket. El tudjátok képzelni? Jézus ugyanúgy elhordozta a depressziót, a kétségbeesést, a pánikbetegségtől kezdve a rákot, mindent. Tehát milyen súly volt rajta, milyen teher. És Jézus akkor is stabil volt, és kitartott a végsőkig, és meg tudta csinálni. Ő a stabilitásnak a példaképe, a mintája, hogy milyen Jézus. És tudjátok, ezért nagyon fontos, hogy a sziklára építsük az életünket, az Atyára építsük az életünket, a vele való kapcsolatra építsük az életünket. És a másik dolog, amiben ha igazán belegondolunk, ez nem csak egy olyan kiváltságnak kéne lennie, hogy a keresztények stabilak, hanem ha belegondolunk, az élethez ámblok elengedhetetlen a stabilitás. Tehát amikor a munkádban például ilyen hullámos vagy, vagy a suliban ilyen hullámos vagy, azt gondolom, hogy nem annyira jó veled együtt dolgozni. Tehát én is tudom, mikor néha ilyen nagy hullámaim voltak a munkában, hát nem annyira jó volt velem együtt dolgozni. Volt egy egyszer csak a munka közepén kirohantam sírva, és nem jöttem ki fél óráig a mosdóból. De most akkor recepciós voltam, tehát ez kicsit ciki volt, mikor nem ült ott senki a recepción fél órán keresztül. Szóval nagyon gáz. Tehát a stabilitás, azt gondolom, az élethez is egy alap pillére a dolgoknak. Egy stabil emberrel jó együttműködni, egy stabil emberrel jó együtt élni, egy instabil emberrel, aki érzelmileg kiszámíthatatlan, nem is annyira barátkoznak, ha őszinték akarunk lenni. Mivel, hogy ugye nagyon kiszámíthatatlan, nagyon nehéz vele. Ugyanígy nehéz párt találni az ilyen embernek. Mert ugye a másik fél nyilván olyan embert keres, aki érzelmileg stabil, legalábbis jó esetben. Ilyet keressetek, jó? Nem megmentjük a másikat a házasságban. Fontos, hogy előbb egyedül stabillá váljunk. És természetesen nem vagyunk olyanok, hogy elzárkózunk az instabil emberektől, de az instabil emberekkel általában foglalkozni kell, tehát egy barátság általában ilyen esetben egyoldalú. Tehát amikor én is egy instabil emberrel foglalkozok, akkor általában ez a kapcsolat, ez egyoldalú, mert folyamatosan én adok neki, hogy ő egyre jobban stabilá váljon, de vissza az instabil ember túl sokat nem tud adni. Szóval az élethez is ámblok szükséges a stabilitás, és szeretnélek bátorítani benneteket. Meg tudjátok csinálni, és lehet egy stabil életet élni Krisztusban. Egyrészt róla nekem sikerült, mindenkinek sikerül. Ez az egyik. De amúgy hiszem azt, hogy bárkinek tényleg sikerülhet, mert ez Istennek az akarata. Azt mondja az ige, az 1 Korintus 9.25-ben. 1 Korintus 9.25. Minden sportoló, aki a versenyre készül, nagy önuralommal végzi az edzéseket, és minden tekintetben fegyelmezetten él, hiszen meg akarja nyerni a versenyt, hogy megkapja a győztesnek járó koszorút. Tudjátok, a stabilitás az olyan, mint az edzés. Tehát igazából a stabilitást elérni az olyan, mint az edzés egy kicsit. Hogy tudjátok, amikor az ember ugye például edz, konditerembe jár, vagy ilyenek, akkor ugye folyamatosan terheli a testét egyre jobban és jobban, hogy minél többet bírjon. És természetesen a terhelés fokozatos, fokozatosan építjük föl, hogy minél több súlyt elbírjon. Ugyanilyen a futásnál, nem rögtön egy maratonnal kell kezdeni, hanem szép fokozatosan elkezdesz edzeni, futni egyre többet és többet, hogy a szíved egyre több dolgot bírjon el. De ugyanígy van például nálam a nyújtásnál. Én egy annyira merev lány vagyok, hogy ez valami borzalmas. Tehát, hogy amikor emlékszem, alsós voltam, és bementünk a tesi órára, minden lánynak automatikusan nem volt a keze a földön, mikor lehajolt. Az enyém meg kb. Itt. Tehát, hogy így alkatilag egyszerűen nagyon merev vagyok. És ez annyira nem is egészséges, de nekem többet kell dolgoznom a nyújtáson, mint bárki másnak. Sokkal többet kell dolgoznom ezen a dolgon. És tudjátok, ez is olyan, hogyha az ember csak azt nézi, hogy én nem tudok lefutni egy maratont, meg én nem tudok, gyenge vagyok, akkor nyilván nem fog sem erre jutni az életbe. De ahogy elkezdesz edzeni, és ahogy elkezded magadat tréningelni egyre többre és többre, a végén meg fogod tudni csinálni. Le fogsz tudni futni egy maratont, bírni fogsz nagyobb súlyokat is. Hát nézzétek meg a súlyemelőket, hogyan trénelik magukat sokszor, heteken, meg nem tudom, hónapokon át kemény diétával, és az ige is beszél erről, hogyan fegyelmezi magát egy sportoló, mikor versenyre készül, és azt tanítja az ige is, hogy mi is legyünk ilyenek a szívünkben. És ez nekem nagyon tetszik. Mert tudjátok, nagyon sokszor, mikor nehézségeken megyünk keresztül, akkor igazából Isten feszít bennünket, és Isten nyújt bennünket egy picikét, és terhel bennünket egy kicsit. Akik járnak edzeni, sportolni, tudják, hogy fájdalmas sokszor. Nagyon sokszor nehéz, nagyon sokszor kemény, és nagyon sokszor utána kell egy jó nagy pihi. Viszont az eredmény, mikor látod magad a tükörbe, vagy nem tudom, mikor lefutod azt a távot, amit kitűztél magadnak, az utána felbecsülhetetlen. Megcsináltam. Ez az, sikerült. És tudjátok, hogy Isten ugyanígy akar bennünket nyújtani. Akar bennünket így trénálni. És azért szerettem volna ezt megemlíteni nektek, mert szeretném, ha a nehézségekről egy picit megváltozna a gondolkozásunk. Ugyanis nagyon sokszor, mikor egy nehézségbe kerülünk, akkor rögtön a kiutat akarjuk azonnal. Most, Istenem, legyen ennek vége, elegem van, szenvedek, szörnyen rossz, puff, gyorsan kiút, ugye. Minden nagyon gyorsan akarunk, és minden rosszból rossznak vége legyen. Hát tudjátok, Isten nem azt ígérte ezen a földön, hogy nem lesznek nehézségeink, hanem pont azt ígérte, hogy sajnos lesznek. Sűrűn. Zsír, azt mondja. Ez a jó harcos kihozzállás. De a jó hír az az, hogy minden nehézség annak, aki Istenben bízik, a javára válik. És tudjátok, hiszem azt, hogy vannak támadások, amik tényleg, tehát, hogy mondjam, se egyik nehézség sem Istentől jön nyilván, tehát ő nem kísért bennünket, ezt mondja Jakab levele, Istentől nem jön kísértés. Viszont vannak, a jó harcos felhasználja a nehézségeket, hogy edzen rajtuk egy kicsit. És erre szeretnélek ma bátorítani benneteket. Ugye Géza nagyon sokszor elmondja, a probléma lehetőség a kreativitásra. Kedvenc idézetem tőle. De tudjátok, milyen igaza van? Mert nagyon sokszor, mikor jön egy nehézség, akkor hagyjuk, hogy lenyomjon, és elfelejtjük, hogy ó, nézzük meg, hogy ebből mit tudok kihozni belőle. Mi az, ami nekem ebből a javamra válhat? És elmondom, tudjátok, hogy ez miért fontos. Nekem volt 6 év az életemből, amit a sátán azt gondolom, hogy ellopott. Nagyon keményen ellopott. És ezt igazából nem az anyagiakban éreztem, vagy ilyenekben, hanem a szívemben, hogy meglopott. 6 évig én egy szomorú keresztény voltam. De tényleg. Tehát minden nap totál depisen éltem a napjaimat, meg ilyen a munka, meg nem tudom. Tehát, hogy tudjátok, amikor nem élvezetik a napokat, csak ilyen rutin. És nem is élvezel a napodat. Én ezt a hat évet, kb. 19 éves koromtól 25 éves koromig ennek a napi élvezeteknek a szintjét egyszerűen egy lopott időszaknak élem meg, még azért is, mert nagyon sokszor, mikor még akár együtt voltunk Gézával is a randizás időszak alatt, sem tudtam igazán kiélvezni. Tehát, hogy annyira, nem tudom, a gondolkozásom és a szívem annyira tele volt mindenfélével, hogy így nem tudtam igazán élvezni. És ez a 6 év számomra egy meglopott 6 év. És azt mondtam, emlékszem, hogy nekem ebből elegem van. Nekem elegem van abból, tényleg egyszer is mindenkor, hogy a sátán állandóan lopkodja az életemet, és lopkodja az örömömet, lopkodja a mindennapjaimat, lopkodja az energiáimat, mindenféle hülyeséggel, mindenféle támadással. És éppen ezért eldöntöttem azt, hogy a nehézségeket, amikor bejönnek egy hétköznapba, vagy egy napba, akkor nem fogom beengedni a szívembe, hanem foglalkozni fogok velük, és reagálni fogok rájuk, és helyesen fogok rájuk reagálni. És ez azért nagyon fontos, mert ezt csinál egy igazi keresztény harcos. Azt mondja az ige, egy harcos sem elegyedik bele a mindennapok nehézségeibe. Egy harcos sem teszi ezt. nem engedi, hogy lenyomják. Egy harcos feláll és kezeli a szituációt. És arra bátorítalak ma benneteket, hogy kezeljétek a nehézségeket. Meghoztam egy döntést, hogy amikor egy probléma bejön az életemben, nem fog szétesni, és emiatt nem megcsinálni azt, amit aznapra elterveztem. Ha aznapra elterveztem, hogy találkozok valakivel, nem fogom lemondani, csak azért, mert mondjuk rosszul érzem magam belül, és most nekem lenne szükségem mondjuk egy szellemi töltődésre. Akkor is találkozni fogok azzal az emberrel, mert ez egy támadás, hogy ne találkozzak azzal az emberrel, hogy ne fektessek bele akár időt, energiát. Értitek? Egy csomó ilyen dolog van. Amikor jól kéne, hogy teljesíts a suliban, vizsga előtti nap, beüt a krak. És akkor mi történik? Hagyjuk, hogy betegek legyünk, rosszul legyünk, vagy azt mondjuk, hogy nem, most felállok, és csak azért is végig fogom csinálni, és csak azért is kihasználom ezt a helyzetet, és a javamra fogom tenni. És tudjátok, ez azért nagyon fontos még, mert Isten nagyon sokszor egy-egy helyzetben mutat dolgokat. Lehet, hogy sokszor imádkozol türelemért, és Isten belerak olyan helyzetekbe, ahol a türelmet kell gyakorolni. Vagy imádkozol bátorságért, és Isten belerak olyan helyzetbe, ahol bátornak kell lenni. És na olyankor nem szabad olyan imád mondani, hogy ja, Istenem, vedd el tőlem ezt a helyzetet. Hanem ki kell lépni, és bátornak kell lenni. Amen. Úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Szóval legyetek, használjátok ki így a nehézségeket, és fordítsátok a javatokra. Szeretnék még utoljára három dologról beszélni nektek. Háromféle stabilitásról, ami az én életemben is megtörtént. És szeretném ezt így átadni nektek, vagy így bátorítani benneteket ezzel. Az egyik stabilitás a céljaitokban. Célokban. Stabilitás a célokban. Na most nekem, amikor az jut eszembe, hogy cél nélkül élni, az számomra olyan, mint egy hajó így a tengeren, hogy csak így sodródik a hullámokkal, és nem tudja, hogy hova fog kiukadni, melyik földrészre, melyik szigetre. Amikor nincsen célja az életednek, nincsenek céljaid az életben, akkor olyan vagy, mint egy ilyen tengeren lévő hajó, ami csak úgy sodródik az árral. Éppen mi történik vele? De amikor vannak céljaid az életben, akkor te irányítod a hajót, és te döntöd el, hogy oké, most oda megyünk, átmegyünk Amerikába, puff, és akkor megyünk át Amerikába, vagy nem tudom, egy szigetre, és akkor neki a szigetnek. Szóval akkor te irányítod a hajót. És tudjátok, Géza egy nagyon célorientált pásztor, és ő ilyen temperamentum alapból is, hogy rengeteg célja van, és ezeket nagyon-nagyon precízen, következetesen csinálja. De szeretném elmondani, hogy ez a gyülekezet is nem azért van ennyi célja, meg nem azért mondja nekünk is állandóan, hogy tűzünk ki célokat, mert ő ilyen, és akkor ez a mániája, hogy akkor most itt célok mindenhol, meg pontok, meg stratégia, meg nem tudom mi. Szóval nyilván ez is ebből is fakad, de nem ez az igazi motivációja. Hanem ő megértett valamit. Ő megértett egy igazságot az életében, mégpedig azt, hogyha nincsenek célok, ha nincs látás, akkor elveszik. Az ige is mondja, ha nincs látás, elvész a nép. Ha nincs célja az életednek, és nincsen állandóságban kitűzve dolgok, akkor így szétfolynak a dolgok. És tudjátok, az egyik ilyen dolog, ami miatt ő ennyire áldott, nagyon áldott, tehát állandóan kérdezzétek el ezt nekem sem. 10 éve volt utoljára, 10 éve volt a laborba? Mikor volt a utoljára laborba? Nem is tudom. Már nem is emlékszik, mikor volt laborba utoljára. És akkor idén rászánta magát, hogy elmegy vérvételre, vizsgálatra, elment laborba. Hozza a vérképét, minden jó rajta. Minden jó rajta. Egy pici eredmény volt. Elmegy az orvoshoz, mutatja neki, hogy hát ez az eredmény, mondja az orvos, tök jó. És akkor mondja Géza, hogy de hát ott egy picit fölé ment, és így kiröhögték körülbelül, hogy mit foglalkozik azzal a kis dolga. Teljesen egészséges. Minden rendben van. Tehát kb. Néha már én irigy vagyok rá komolyan emiatt. Nem hiszem el. És tudjátok, az Istennek az áldása az ő életén, és az Istennek a kegyelme. Az egészség, Istennek a kegyelme, és Istennek az áldása az életünkön. Erről az ige is beszél a példabeszélek könyvében, hogy az egészség Istennek az áldása és védelme. És tudjátok, az egyik, amiért ő ennyire egészséges és ennyire áldott, az egyik. Még ő tudná sorolni, hogy mik azok még, mert én is kezdek rájönni, akkor én felsorolom, én tudom. De az egyik ilyen azok a célok. Azért, mert tudatosan Istennel együtt a Szent Szellem vezetésével megy előre és növekszik az élete. És ez nagyon fontos a mi életünkben is. Tudjátok, nem tudom, emlékeztek-e erre a papírra. Ezt még évelején töltöttük ki. Ó, mindenki. Ó, én is ezt mondtam. Én is ezt mondtam, mikor így eszembe jutott. Aki nem tudja, év elején Géza adott mindenkinek egy ilyen papírt, és bátorított bennünket, hogy töltsük ki 2017-re a céljainkat. Hogy mik a céljaink ebbe az évbe. Új évkor mindenki megfogadja az új célokat. És aztán így év végére már kicsit úgy eltűnik ez a papír valahova a polc legaljára. Na most én voltam olyan furcsa szerzet, hogy ezt a papírt kivételesen nem a polcom aljára süllyesztettem, mert ebben nagyon jó vagyok, hanem az éjjeli szekrényemre tettem, hogy minden nap lássam. És az utóbbi időben nem foglalkoztam vele. Viszont tudjátok, az utóbbi időszak, többen mondta Géza is sokszor, hogy elég nehéz volt nekünk is, és tudom, hogy sokatoknak nehéz időszak volt. És sose felejtem el, amikor egyszer így többen beszélgettünk, és úgy azon gondolkoztunk így mindannyian, hogy Isten azt ígért, hogy ez az évad győzelem éve lesz. De hogy ez egyáltalán nem úgy néz ki. Mivel hogy annyira sok nehézség van ebbe az évben, hogy puf, tehát hogy kicsit olyan nehéz. És tudjátok, akkor egy olyan dűjött belém a sátán felé megint, hogy nem fogja ellopni azt, amit Isten ígért. Isten megígért, hogy ez az év a győzelemével lesz a te életedben és a gyülekezetünk életében. Akkor pedig szükség van arra, hogy fejezzük be ezt az évet erősen. És ezért tettem ki a teambe is egy ilyen képet, amikor hogy fejezzük be ezt az évet erősen. Nagyon ez van bennem. És ehhez az kellett, hogy például, hogy én is elővegyem ezt a lapot, és átnézzem, hogy például milyen célokat írtam fel erre az évre, és amit nem csináltam meg róla, akkor azokat megcsináljam még év végéig. Hogy tényleg sikereket éljek meg az év végén. Tudjátok, én minden év végén így eldugom az évelei célos papírjaimat, mert sose sikerült még megvalósítanom. Sose. Tehát, hogy egyszerűen nem vagyok következetes ilyen szempontból. De tudjátok, törjünk át ebben a dologban, ebbe az évbe. Vegyétek elő ezt a papírt, vagy hogyha nem írtatok meg ezt a papírt, de kitűztetek célokat, akkor fejezzük be. És lehet, hogy vannak dolgok, amiket azt mondod, hogy már nem fogod tudni megcsinálni, természetesen akkor most nem kell. Tehát mondjuk felírtam én is, hogy két könyvet kiolvasok, abból még egyiket se kezdtem el, tehát most már nem fogok tudni két könyvet kiolvasni december végéig. De nem is ez a lényeg, hanem hogy amit tudok, és amit tehetek, azt tegyem meg erről. És miért? Hogy gyakoroljuk egy kicsit a következetességet. Tudjátok, a következetességben milyen erő van? Amikor nem adjuk fel, amikor végigcsináljuk. Mert könnyű a közepén kiszállni, de amikor végigcsinálsz valamit, utána olyan győzelmet élünk meg, mint még soha. Szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ne adjátok fel a 2017-re kitűzött céljaitokat, és hogyha van olyan terület az életedben, amiben azt érzed, hogy most nem állsz győztesen, akkor szeretnélek bátorítani, hogy kezdj el ezért imádkozni, és kezdj el ezért harcolni. Ne engedd, hogy a sátán meglopjon, és ne fogadd el a vereséget. Te nem vagy vesztes, győztes vagy. És Istennek az az ígérete erre az évre, hogy győztesek leszünk, és győztes leszel, úgyhogy kezdj el kilépni ezekben a dolgokban. A másik dolog, amit akarok mondani, az a stabilitás az időben. Ez egy nagyon furcsa dolog lesz, lehet sokatok számára, amiről így fogok beszélni, és én sem gondoltam ebbe még ennyire bele, csak ahogy készültem a tanításra, Isten ezt felhozta bennem, hogy nem tudom, mennyire szoktatok figyelni a jelenre, hogy a jelenben éljetek igazán. A Prédikátorok könyve 3. rész nagyon konkrétan beszél arról, hogy mindennek megvan a maga ideje, rendeltetésszerűen a Földön. Megvan az ideje a születésnek, a meghalásnak, a gyásznak, az örömnek, sírásnak, táncnak, stb. Tudnám még sorolni. Nem tudom, tudjátok-e, hogy minek van meg most az ideje a ti életetekben jelenleg? Gondolkoztatok-e már ezen? Tudjátok, hogy ez mennyire fontos? Mennyire fontos gondolkozni azon, hogy minek van meg az ideje? Mert akkor fogjuk még azt megélni, hogy az életünk hatékony, stabil, és Isten akaratában járunk. És erre szükségünk van a Szent Szellem vezetésére. Én gyerekkoromtól kezdve, kb. 12 éves korom óta a Szent Szellem vezetésében élem az életemet, ami azt jelenti, hogy minden fontos döntés előtt imádkozom és bevonom a Szent Szellemet. Mert hiszem azt, hogy amikor a Szent Szellem által hozok meg egy döntést, akkor annak a következménye csak pozitív lesz, és csak jó ízű lesz a gyümölcse. Tudjátok, amikor én például főiskolára mentem, vagy hát egyetem főiskola között kellett választani, akkor emlékszem arra, hogy elkezdtem imádkozni, és Isten, nagyon érdekes, Isten nagyon gyakorlatias tud lenni, felhozta bennem a jövőmet, és megkérdezte tőlem, hogy milyen jövőt szeretnék. És tudjátok, én bennem az volt, ez én vagyok, tehát ez nem általános dolog, és nem szabályszerűséget mondok, ez én vagyok. Én azt mondtam, hogy én nem akarok 5-6 évet egyetemen lenni, de szeretnék főiskolára menni. És szerettem volna egyetemre menni, mert ugye másrésztről körülöttem mindenki így versenget, hogy jó, én a Corvinusra megyek, én a BME-re megyek, és akkor mindenki tök jó suliba ment, és akkor én meg úgy tudtam, hogy azok több éves sulik, tehát hogy ezt nem úszom meg 2-3 évvel, az egy 4-5 év legalább, hogyha az ember be tudja egyetem fejezni, ugye időben. És tényleg, na. Én azt tudtam, hogy körülbelül egy 3 évet szeretnék még tanulni, és utána szeretnék dolgozni, és leginkább azért, mert kitűztem azt, hogy körülbelül, ez furán fog hangzni, tudom, de hogy 25 éves korom környékén szeretnék férjhez menni. És éreztem azt, hogy ez nem csak az én vágyam, hogy ezt Isten is a szívemre helyezi. Úgy éreztem, hogy az én életemben 25 éves korom körül lesz ez az időszak, amikor szeretnék megházasodni, férjhez menni. És ezért végül is úgy döntöttem, hogy csak főiskolára megyek, 3 évet elvégeztem ugye a főiskolán, és már az utolsó évben ugye megismertem a Gézát. És 25 éves koromban, azt hiszem annyi voltam, igen, akkor összeházasodtunk. Valahogy így volt. És Isten ezt a dolgot, azt gondolom, ez ő vezetett ebbe az irányba. Isten vezetett ebbe az irányba. Most nyilván nem azt mondom, hogy kitűzött, hogy 20x évesen fogsz te férjhez menni, vagy 30x évesen, és akkor ez beválik. De nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy mikor van itt az ideje a te életedben annak, hogy mondjuk megnősülj, vagy férjhez menj valakihez, vagy feleségül vegyél valakit, mennyit akarsz tanulni, mikor szeretnél majd egyszer gyermeket például. Ez is egy olyan dolog, hogy az ember tanul, dolgozik, nem tudom, és egyszer csak rájön, hogy úristen, nem tudom, 30x éves vagyok, és hát én már szerettem volna mondjuk gyereket. És lehet, hogy még fiatalok azt mondjátok, ó, hát ez még olyan messze van. Tudjátok, az idő nagyon gyorsan megy. Én 29 éves leszek ebben az évben, és csak így ámulok és bámulok, hogy te jó ég, már ilyen gyorsan megy az idő. És azért mondom ezt nektek, hogy szeretnélek bátorítani benneteket abban, hogy legyetek nyitottak a Szent Szellemre, hogy adjon egy irányt az életetekben, az időtökben. Mindennek megvan a maga ideje. És mindannyiunknak más és más az ideje az életünkben. Senkinek nem ugyanolyan. Nincs szabály, hogy kinek mikor kell férjhez menni, kinek mikor kell megnősülni, kinek mennyit kell tanulni. Ez mindenkinek egyedi. De azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor csak így hagyjuk, hogy az élet így csapjon bennünket, ahova akarjuk. Pedig például, ha mondjuk valaki meg akar nősülni, ma már sokatok számára fontos az anyagi stabilitás, hogy legyen ugye elég pénzetek, mondjuk egy esküvőre, stb. Ezekhez fel kell készülni, és amikor az ember későn kapcsol, akkor jön a kapkodás, és ez ilyen hullámvölgy. Szóval csak bátorítalak benneteket, hogy engedjétek meg, és vizsgáljátok meg azt, hogy miben vagytok most benne, minek van meg az ideje az életetekben, valakinek most a tanulásnak van meg az ideje, van akinek a munkának van meg az ideje, szóval mindenkinek más és másnak van meg az ideje, de aminek az ideje van, arra feküdjünk rá és tegyük meg, mert azon van kenet. Isten a jelenre adja a kenetet, aminek épp akkor van meg az ideje. És ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. És az utolsó dolog, amiről szeretnék nektek beszélni, amit talán a legnehezebb, az érzelmi stabilitás. Az érzelmi stabilitás. És azt gondolom, hogy nem csak lányoknak nehéz ez egyébként. Szerintem sokszor fiúknak is nehéz. Csak rajtunk lányoknak jobban látszik, mikor nem vagyunk stabilak érzelmileg. De azt gondolom, hogy mindannyiunkban lehetnek olyan problémák, olyan nehézségek, amiket nem fedünk fel, nem beszélünk meg. Az érzelmi stabilitásról ugye már kicsit beszéltem, hogy amikor nem vagyunk nagyon kiszámíthatóak, hogy éppen mi történik velünk, hova csapongunk, stb. Stb. De tudjátok, mást is jelent ez az érzelmi ilyen instabilitás, mégpedig azt, hogy amikor történnek a dolgok az életünkben, és nem tudjuk feldolgozni, nem tudjuk feldolgozni a változásokat, vagy nem tudjuk feldolgozni a rengeteg nehézséget, a rengeteg nyomást, ami ránk nehezedik. Ez egy hihetetlen ilyen érzelmi hullámzást tud okozni bennünk. És Isten azt akarja, hogy legyünk érzelmileg stabilak, érzelmileg kiegyensúlyozottak. Emlékeztek, mikor egyszer itt volt a Jocó pásztor, akkor beszélt a békéről. És nagyon tetszett, amit mondott, hogy a béke nem azt jelenti, hogy minden pillanatban te ilyen zen pozícióban teljesen nyugodt vagy, és mindenre ilyen totális kiegyensúlyozottsággal reagálsz, hanem a béke az egy válasz a körülményekre. Amikor Jézus feküdt a csónakba, és körülötte mindenhol villámlott, dörgött az ég, és hullámzott, ő nyugodt maradt, és aludt. a vihar közepén aludt. Nem tudom, hányan tudjátok megcsinálni, hogy egy vizsga előtti éjszaka nem tanulunk, hanem alszunk. Sanyi! Oh, beszélgessetek velük, jó? De nem lezserségből. A nehézségek közepette. Ki tud aludni? Jó, nem csak aludni, hanem arról van szó, hanem ki tudja megőrizni a békéjét. Amikor tényleg nem az van, hogy tudjátok, amikor a papám most rosszul lett, ugye egy pár hete, és ugye epekővel kellett műteni, nagyon megijedtem, hogy ugye elveszítem. De tudjátok, nem estem szét a munkában, nem mentem be dolgozni, meg nem mondtam le mindenről itt a gyűliben is, hogy a bocsánat, én most nagyon rosszul vagyok, nekem most hanem mentem tovább. Mert tudtam azt, hogy amíg én teszem a dolgom, addig Isten teszi az ő dolgát. Nem én oldok meg mindent, nem én fogok mindent helyre pakolni, Isten teszi a dolgát, én teszem az én dolgomat, együtt működünk Istennel, csapatban dolgozunk Istennel. És szeretnék nektek elmondani egy példát az életemből, vagy az életünkből, ami szerintem sokatokat fog bátorítani, hogy hogyan kezeljétek ezeket a nehéz időszakokat az életben. Amikor ilyen ér egy nehézség, és mondjuk tényleg nagyon sokat sírtok lehet, vagy hát emlok rosszul vagytok. Tudjátok, volt egy időszak az életünkben, mikor elkezdtünk járni, utána fél évre rá körülbelül ugye mi szakítottunk. És nekem ott a világ összedőlt. Én nagyon rosszul voltam. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rosszul. Olyan szinten szétestem, mint még soha az életemben. Bementem dolgozni, és nem tudtam dolgozni, mert egyfolytában sírtam. Tehát tényleg. Tehát nem tudtak már mit csinálni az emberek, mert így folyamatosan sírtam. Nem tudtam aludni, nem tudtam enni, tehát teljesen szétestem. Nagyon-nagyon-nagyon kész voltam. És ez így ment egy hétig. A második héten már kezdett jobb lenni a dolog. De a lényeg az, hogy tényleg úgy éreztem, hogy úgy most minden elveszett, minden reményem elveszett, minden oda van, és kész, tehát most nem tudok ebből felállni. És nagyon sokan próbáltak nekem segíteni, rengetegen imádkoztak, értem, stb., de tudjátok, milyen ez, mikor tényleg nekünk kell felállni, az valahogy mindig nehezebb. És biztos ti is voltatok már ilyen helyzetben, mikor annyira nehéz valami, hogy tényleg nagyon nyomaszt belül, és tényleg nagyon-nagyon kivagytok, és nagyon rosszul vagytok. És tudjátok, volt egy barátnőm, aki akkor odajött hozzám, és mondott egy dolgot, ami nagyon-nagyon megragadott, és azóta is nagyon figyelek erre a dologra. Azt mondta, hogy figyelj, Zsani, elhiszem, hogy rosszul vagy, de figyelj, 2 hete csinálod ezt. 2 hete folyamatosan sírsz, nem eszel, nem iszol, lefogysz, nem figyelsz oda magadra. Tehát, olyan mondom, néha volt, hogy 1.5 hétig nem mostam hajat, meg nem akartam fürdeni, tehát én teljesen kész voltam. A legrosszabb állapotban voltam, amit el tudtok képzelni. És mondja nekem ez a barátom, hogy Zsani, ez már nem bírom nézni. Tehát 2 hete ezt csinálod. Azt mondja, figyelj, el kell jönni egy pontnak, amikor azt mondod, hogy ennyi volt. Most felállok, és tovább megyek. Eddig sírtam, eddig gyászoltam, eddig szenvedtem, most meghozok egy döntést, hogy felállok, elengedem, és tovább megyek. És csinálom az életemet, és csinálom a dolgaimat. És tudjátok, ez annyira megfogott, mintha egy Isten fejbe csapott volna, és így kijózanított volna egy pillanatig, hogy ez nem mehet örökké, nem sírhatok több hónapot, meg tehát, hogy mi lesz velem, mi lesz az én életemmel, mi lesz a dolgaimmal, mi lesz a munkámmal, tehát nem fogják nekem elnézni 3 hétig, hogy sírok folyamatosan, ki fognak rúgni, ha nem szedem össze magam, tehát hogy azért kicsit úgy fejbe kólintott tényleg a Szent Szellem, hogy gyerünk már. És lehet, hogy ti is vagytok úgy, hogy sokszor nagyon nehéz, nagyon kemény időszakon mentek keresztül, de húzzatok meg egy határt. Tudjátok, az ige beszél arról, hogy van ideje a gyásznak, van ideje a sírásnak. Az ige beszél arról, hogy igenis meg kell, hogy gyászoljunk dolgokat, kell, hogy kisírjunk dolgokat, kell, hogy átmenjünk dolgokon, de eljön egy pont, amikor azt kell mondani, hogy most megállok, felállok, és tovább megyek. Mert ennyi volt. És tudjátok, akkor meghoztam egy döntést, 2 hete voltam ilyen rosszul, hogy még 1 hétig szomorkodhatok, még 1 hétig sírhatok, mert éreztem, hogy ez nem lesz olyan egyszerű, még 1 hétig minden, tehát megengedek magamnak, de utána felállok és tovább megyek. És tudjátok, szeretném ezt adni nektek bátorításul, így záró gondolatként, hogy lehet, hogy nehéz, lehet, hogy sok mindenre mentek keresztül, vagy lehet, hogy vannak érzelmi hullámok az életetekben, de hozzatok meg egy döntést. Oké, adok magamnak még egy napot, hogy mit tudom én sírjak. Adok magamnak még egy napot, hogy gondolkozzak ezen. Adok magamnak még 2 órát, hogy aggódjak. De utána lezárom, és odaadom Istennek, elengedem, és tovább lépek. És meghozok egy döntést, hogy felállok, és teszem a dolgomat. És tudjátok, ez azért fontos tényleg, mert az élet megy tovább, az idő pörög, és a sátán lopni akar. A sátán meg akarja lopni az életedet azzal, hogy te agyalsz dolgokon, gondolkozol dolgokon, aggódsz dolgokon, miközben Isten már rég készíteni a megoldást, de nem tudja, amíg mi benne vagyunk ebbe az állapotba. És tudjátok, ez egy olyan, ehhez kell egy olyan bölcsesség, amit a Szent Szellem tud megadni. És ehhez kell egy olyan hozzáállás, egy olyan stabilitás a szívünkbe, hogy nem engedjük, hogy bejöjjenek bizonyos dolgok mélyre a szívünkbe. Húzzunk meg egy falat, hogy eddig jöhetnek bizonyos dolgok, de utána már nem. Úgyhogy erre szeretnélek benneteket bátorítani, és szerettelek volna bátorítani. Szeretném, ha most imádkoznánk, és szeretném, ha most megvizsgálnánk a szívünket. Szeretném, ha feltennéd magadnak őszintén azt a kérdést most, hogy meghajtjuk a fejünket, hogy csak hogy vagyunk. Hogy vagyunk most? Hogy vagy ma itt? Hogy van a szíved? Vannak-e benned rendezetlen dolgok? Vannak-e benned megbántódások? Vannak-e benned olyan nehézségek, amiket még nem adtál át Istennek? Vannak-e benned, van-e benned harag? Van-e benned kételj, félelem? Engedjük meg Istennek, hogy csak bejöjjön a szívünkbe, és adjuk át neki ezeket a dolgokat. Adjuk át Istennek a nehézségeket, adjuk át Istennek a szívünket, hogy ő töltse be. Drága mennyatyám, csak jövök most hozzád. Drága mennyatyám, jövök hozzád, és imádkozom, Uram, ezért a gyülekezetért. Köszönöm neked azt, hogy neked mi mindennél fontosabbak vagyunk. Neked a szívünk az mindennél fontosabb, Uram. Nem számít, hogy mit teszünk, hogyan tesszük, Istenem, hogyha nem vagyunk jól. Köszönöm, hogy te ilyen őszintén szerető Isten vagy. Neked annyira fontosak vagyunk, Uram, hogy nem a felszínt nézed, nem a külsőt nézed, hanem a belsőnket nézed, a szívünket nézed. Uram, csak jövünk most hozzád, Uram, és hozzuk a szívünket. Odaadjuk neked, Uram, a szívünket, és kérünk téged, hogy jöjj be. Jöjj be, Uram, és te hozz, Uram, frissességet, te hozz gyógyulást, Uram, Jézus nevében. Imádkozom azért, hogy minden félelem, minden gát, minden törés, Uram, gyógyuljon be ezen a helyen, ma Jézus nevében. És imádkozom azért, hogy hozz egy stabilitást az életünkbe. Uram, azért imádkozom, hogy ne vejj fel bennünket, hogy megtanuljuk élvezni a mindennapjainkat, hogy megtanuljuk élvezni a hétköznapokat, élvezni a hétvégéket, Uram. Élvezni, Istenem, az élet minden egyes területét, a munkát, az iskolát, a gyülekezetet, a családot, Uram, a házasságot, Istenem, a kapcsolatainkat, a barátságainkat. Uram, kérlek, hogy tudjuk élvezni, Uram. Hogy tudjuk, Istenem, stabilan élni az életünket. Hadd lássa meg a világ, Uram, hogy bennünk van keresztényekben a stabilitás, mert te bennünk élsz, Jézus. Kérlek, Jézus, hogy jöjj be így az életünkbe, és meghozunk egy döntést, hogy rád fogjuk építeni az életünket, a sziklára építjük az életünket, a te igédre építjük az életünket. Uram, meghozzuk ezt a döntést ma Jézus nevében, hogy rád építjük az életünket, és meghozunk egy döntést ma, Uram, hogy felelősséget fogunk vállalni a szívünknek az állapotáért, hogy felelősséget fogunk vállalni az életünkért, Uram. És a Szent Szellem ennek a vezetését kérem, Uram, erre a helyre, hogy vezess bennünket, hogy mi a következő lépés számunkra, mi a következő dolog, amit meg kell tennünk, és mi a jelenünk, milyen időszakban vagyunk most benne, minek van meg itt az ideje, Uram, hogy a kenetben járjunk, hogy a te jelenlétedben járjunk. Uram, ezért kérlek, és ezért imádkozom. Jézus nevében. Amen.